Mit jelent a fenntarthatóság? Társadalmi, környezeti, gazdasági sürgető kérdésekre kínál megoldást a Holnap Tegnapja fenntarthatósági magazin Nyúl Zsuzsával a Trend FM-en.
Üdvözlök minden hallgatót, Nyúl Zsuzsa vagyok, ez itt a Holnap Tegnapja, ahol olyan szakemberekkel beszélgetek, akik segítenek megértetni velünk, hogy milyen változásokat hoz az életünkbe a fenntarthatósági szemlélet. A mai vendégem dr. Bartuszek Lilla, a Több mint zöld javaslatcsomag megalkotója. Szia Lilla, köszönöm, hogy itt vagy.
Szia, köszönöm, hogy itt lehetek.
Közös pont. A Holnap Tegnapja vendégei a jövő szervezetei. A rovat támogatója a Fenntartható Közösségek Alapítvány. Fenntartható városok, élhető települések.
A javaslatcsomagból ma a települési pénzügyekkel fogunk közelebbről megismerkedni. Az önkormányzatoknál gyakran felmerül a kérdés, hogy a beruházásokat milyen pénzügyi forrásból valósítsák meg. Az elmúlt évek jelentős előrelépést hoztak egyébként a zöld pénzügyek területén is Magyarországon. Érdemes tehát megvizsgálni, hogy hogyan segíthető elő pénzügyi ösztönzőkkel a zöldebb, fenntarthatóbb tervezés, városi beruházások megvalósítása, és hogy hogyan juthatnak legkönnyebben pénzügyi forrásokhoz a város. Illetve hogy hogyan ösztönözheti őket a piac ennek a felvételére, mármint a pénzügyi források megtalálására. Szerintem kezdjük onnan ezt a témakört, hogy hogyan lehetne a települési zöld minősítési rendszert létrehozni egyáltalán. Induljuk ebből a nagy picture-ből.
Én azt gondolom, hogy erre a nagyon egyszerű, és talán itt a Több mint zöld programsorozat utolsó tematikus hónapjában a legevidensebb válasz az, hogy azoknak a témaköröknek a mentén, amiről itt az elmúlt 7-8 hónapban beszélgettünk, hiszen gyakorlatilag, amikor egy zöld minősítési rendszer kigondolása felmerült itt a szakértői munkacsoporti egyeztetéseken, akár részünkről is, akkor nagyon hamar világossá vált, hogy az első dolog, aminek kvázi üzenetként el kell, hogy érje a városvezetőket, az egyfelől az, hogy egy ilyen minősítésnek van egy tartalmi háttere. Mond valamit az, hogyha zöld minősítésben kiemelkedőek, vagy én inkább azt mondanám, hogyha egy élhető városdíjat kapnak, vagy egy fenntartható városdíjat kapnak, és akkor erről majd
erről fogunk még beszélgetni.
Így van, igen. Bővebben. De mégis azt szükséges, azt gondolom elérni, hogy ne egy újabb fogalom legyen, ne egy újabb plecsni legyen, amit kitűzhetnek az önkormányzat ajtajára, hanem ennek legyen egy tartalmi mélysége is. És hogy lesz ennek tartalmi mélysége? Akkor lesz tartalmi mélysége, hogyha nem azt fogjuk megnézni, hogy hány új fát ültetett a város, nem azt fogjuk megnézni, hogy hány zöld területet virágosítottak be. Ezek mind-mind fontos részek, csak picit azt gondolom, hogy sokkal fontosabb ezt mélyíteni. És hogyan lehet mélyíteni? Úgy lehet mélyíteni, hogyha azokat a fogalmakat és fogalomköröket, amiről mi is itt az elmúlt bő fél évben beszélgettünk, ezeket szisztematikusan az értékelési rendszer részévé tesszük. Azaz, ha már itt ilyen hagyományosabb zöldebb példákkal kezdtem, ez valóban fontos. Fontos az, hogy megfelelő arányjal növekedjen a zöld terület egy adott településen, fontos az, akár a széndioxid elnyelés miatt, hogy megfelelő legyen mondjuk a fásítási arány, de ez legyen egy részterülete a fenntarthatóságnak, nevezetesen a városi klímaadaptáció, aki egyébként ez iránt bővebben érdeklődik, azt gondolom januárban bőven-bőven beszéltünk a kérdésről. És ide tartozhatnak nyilván azok a megoldások, például természetalapú megoldások, akár a várostervezésbe, kivitelezésbe bevonható jó gyakorlatok, amik egyébként majd, és akkor itt most picit a beszélgetés későbbi részére előre utalok, bizonyos forrásszerzéseknél mondjuk, mint jó gyakorlatok is felmerülhetnek ötletként. Ide tartozhat a települési vízgazdálkodás, hiszen erre is rengeteg forrás áll például rendelkezésre, ami szintén fontos lesz itt a zöld pénzügyek terén, és egyébként pedig a minősítési rendszer egyik kritikus eleme kell, hogy legyen, hiszen azt gondolom, hogy itt akár elég a villámárvizek jelenségére, akár a szárazságra gondolni, nyilván vízgazdálkodás nélkül nem működik egy adott település. Itt van az energiakérdés, ami azt gondolom, hogy az utóbbi egy-két évben az egyik legnagyobb és kulcsfontosságú kérdés volt, és valóban az, hogy milyen beruházásokat tett mondjuk az adott település energiahatékonysági szempontból, legyen szó az épületeiről, legyen szó egyéb ösztönző rendszerekről, ez szintén azt gondolom, hogy tud differenciálni mondjuk település és település, illetve egy vagy más település elkötelezettsége tekintetében, hogy ki az, aki valóban kiérdemel mondjuk egy ilyen fenntarthatósági minősítés keretében egy valamilyen díjat vagy jelzőt.
ne felejtsük el a társadalmi aspektusát sem a javaslatcsomagnak, ez a fiatalok helyben tartása szintén, ehhez is ugye források kellenek.
Így van, a fiatalok helyben tartása valóban azt gondolom, hogy társadalmilag az egyik a számos fontos tényezők közül, de mondjuk ide tartozhat, ha már egyébként, ugye itt mindig a fiatalok helyben tartása kapcsán mindig elmondjuk, hogy ugye a fiataloké a jövő, és a fiatalokra helyezzük a hangsúlyt, de ugyanúgy a fiatalok helyben tartása a hónapban is, ezt többször hangsúlyoztuk, meg biztos, hogy több fórumon még fogjuk is, hogy ugyanúgy például az idősek felé való viszonyulása a fiataloknak is egyébként egy nagyon-nagyon fontos fenntarthatósági vagy élhetőségi tényező. Ide tartozhat a körforgásos gazdaság, amiről ugye múlt hónapban beszélgettünk bővebben, és ott is azért utaltunk arra, hogy nagyon sok olyan jó gyakorlat vagy kezdeményezés van, ami igenis nagyobb hangsúlyt vagy nagyobb díjazást úgymond eredményezhetne, vagy lenne erre szükség, de ugyanúgy, hogyha folytatjuk a sort, akkor nyilván nem hagyhatjuk ki a digitalizációt, nem hagyhatjuk ki a közlekedést. Gyakorlatilag azt látjuk, hogy egy ilyen zöld minősítési rendszer, és itt nagyon-nagyon igyekszem idézőjelben tenni a zöld kifejezést, hiszen nem véletlenül mondjuk, hogy a fenntarthatóság több, mint zöld, egy olyan élhetőségi minősítési rendszerre lenne szükség, ami valódi kézzelfogható, használható, és egyébként a díszes plecsni és a díszes megnevezés és a készfogás és a mosolygás mögött valódi értéket tudna adni egy településnek és egy városnak, és nem csak önmagában a városmarketing szempontjából, nem csak önmagában az élhetőség szempontjából egy adott településen vagy városban, és nem csak annak a szempontjából, hogy egyébként mondjuk ez a lakosság megmaradása vagy odavonzása tekintetében mennyire lehet vonzó, hanem ha már itt a zöld pénzügyek témakörében vagyunk, akár abban a tekintetben is, hogy mondjuk bizonyos források, és itt nem kell rögtön az uniós forrásokra gondolni, se a közvetettekre, se a közvetlenekre, hanem egyébként akár nemzeti szinten elérhető, vagy akár külsős, mondjuk piaci szegmensből érkező pénzügyi segítség, mennyivel könnyebben áramlik mondjuk akkor egy településre, egy városba, hogyha van annak valamilyen minőségbiztosítása, inkább így fogalmaznék, hogy egyébként az a település valóban elkötelezett mondjuk egy élhetőségi, egy fenntarthatósági átállás iránt.
Ez egy ördögi kör egyébként, mert ahhoz, hogy mindezeket a célokat, javaslatokat megvalósítsa egy település, amit a több mint zöld javaslatcsomagban felsoroltatok, és itt most összefoglaltuk tulajdonképpen az elmúlt több mint fél évünknek a tartalmát, mindenhez pénz kell. Viszont ahhoz, hogy ezt magasabb szintre tudják emelni, és tényleg transzparensé tudják tenni a zöld pénzügyeiket is, ehhez is forrásokra van szükség. Pénz kell, forrás kell ahhoz, hogy ezeket megvalósítsák, és aztán ahhoz is, hogy magasabb szinten tovább lépjenek. Szóval nem véletlen valószínűleg, hogy az utolsó fejezet az a zöld pénzügyekkel foglalkozik.
Nem, de itt egyébként tennék egy gyors kitérőt arra vonatkozóan, hogy talán amikor a javaslatcsomagunkat bejelentettük, akkor a bejelentés keretében tartott beszédembe is így fogalmaztam, hogy azért nagyon gyakran láttuk és látjuk, és én azt gondolom, hogy kimerem jelenteni, hogy látni is fogjuk azt a folyamatot, hogy amikor településvezetőkkel beszélgetünk, és feltesszük nekik azt a kérdést itt az elmúlt hét témakör bármelyikének a vonatkozásában, hogy az adott településen ők mit tapasztaltak, vagy mik a terveik, vagy mik azok a kihívások, amit kiemelnének. Ugye mi is jártuk és járjuk az országot, és tényleg heti szinten egyeztetünk kis településektől, megyei jogú városokon, edzsák településekig.
Nagyon átfogó képed van akkor a magyar gazdasági helyzetről, és ilyen formán az önkormányzatok hozzáállásáról.
Igen, és azt gondolom, hogy ez azért nagyon fontos, mert így viszont talán sokkal autentikusabban mondhatom azt, hogy az, hogy nincs forrás, ez egy nagyon-nagyon elnagyolt kijelentés, nem is mindig állja meg a helyét, bár természetesen nyilván van egy alapfogalmi szint, amikor azt kell, hogy mondjam, hogy természetesen egy forráshiányos helyzettel állnak szembe az önkormányzatok, és ezt muszáj elismerni. De én azt gondolom, hogy sokkal fontosabb és a valódi fenntarthatósághoz vezető úton talán jobban segíti az önkormányzatokat annak felismerése, vagy segítheti annak felismerése, hogy mi lehet az oka annak. Most nyilván itt esetleges politikai folyamatoktól függetlenül annak, hogy mondjuk nem mindig állnak rendelkezésre megfelelő források. Mert mire gondolok itt, és azt gondolom, hogy ez szintén a zöld pénzügyek területéhez tartozik, akkor, amikor egy önkormányzat számára gyakorlatilag bemutatjuk annak a lehetőségét, hogy milyen módon szerezhet forrást a különböző fejlesztések irányába, akkor itt van egy nulladik lépés, nevezetesen, hogy fel kell ismernie azt, hogy milyen területen szeretne egyébként fejlődést, vagy milyen területen szeretné fejleszteni az adott települést. Itt utalnék vissza erre a minősítési rendszerre, hogy például, hogyha ugye lenne egy gyakorlatilag indikátor rendszerrel ellátott, majd hogy nem azt mondom, hogy sorvezető a városvezetőknek a kezében, hogy melyik területen hogy állnak. Egyrészt ez egy előzetes felmérést igényel, ami nyilván egy hosszabb folyamat, másrészt pedig, hogy miben fejlődhetnének, mik az ő erősségeik, amikben könnyebben tudnak fejlődni, mi az, amihez mondjuk nagyobb energia és forrás befektetésre lenne szükség, akkor sokkal jobban ki tudnák ők is jelölni azt, hogy melyek azok a területek, amiben valóban forrásra van szükségük, valóban prioritást kell, hogy élvezzen ez az adott terület, vagy ezek az adott területek, mondjuk a városfejlesztés vonatkozásában. Mert mit tapasztalunk most az esetek többségében, ugye ezt nagyon szépen és röviden úgy szokták megfogalmazni, hogy az önkormányzatok sajnos nem arra pályáznak, amire szükségünk van, hanem arra pályáznak, amire egyébként van pályázati kiírás. Ami ugye egy ilyen folyamatos hólabda effektust eredményez, mert ennek keretében rengeteg az egyébként is szűkösen rendelkezésre álló erőforrás, és itt most abszolút nem csak a pénzügyi erőforrásra gondolok, hanem humán erőforrás, idő, energia. Tudás. Gyakorlatilag tudás, így van, ezekről mind azt gondolom érdemes külön-külön is beszélni, de mindez az erőforrás, ami egyébként is szűkösen áll a rendelkezésükre, gyakorlatilag, ha nem is kárba vész, de igazából egy felesleges energiabefektetés egy olyan dolog iránt pályázni, aminek utána mondjuk, ha még meg is nyerik a pályázatot, a felhasználásra eszméletlenül kötött, és gyakorlatilag itt jönnek azok a kreatív megoldások, amikor már arra kell, hogy kitaláljanak valamilyen ötletet és javaslatot, hogy azt az adott bizonyos pályázati forrást milyen novumokra fogják egyébként mondjuk felhasználni. És itt utalnék, és erre azt gondolom, hogy a korábbi hónapokban is kitértünk, például azokra a helyzetekre, ami egyébként a lakosság szempontjából is eszméletlen feszültség növelő tud lenni maga a fenntarthatóság irányába is, vagy ez ellenhatva, meg egyébként az önkormányzatok ez iránti elköteleződése szempontjából is, hogy mit látnak, egy nagyon sok szempontból fejlesztést igénylő település esetén hirtelen oda helyeznek mondjuk bármilyen digitális, okos eszközt. És az esetek többségében emögött egyébként egy nagyon jól ismert metódus elnevezetesen, hogy ez a pályázat volt nyitva. Erre a pályázatra lehetett pályázni. És természetesen, hiszen mi magunk is foglalkoztunk a település digitalizációval, különös hangsúlyt helyezve a kis települési digitalizációra, tehát természetesen ezek a megoldások, eszközök mind-mind segítik a fenntarthatósági folyamatot, csak azt gondolom, hogy hosszú távon, vagy a nagy képet tekintve sokkal fontosabb ezt egy lépcsőzetes fejlesztési és organikus fejlesztési ütemben végrehajtani, mert én azt gondolom, hogy kontraproduktív vagy visszás lehet az, hogy nem tapasztalnak bizonyos előrelépéseket vagy fejlesztéseket olyan területeken, ami mondjuk sokkal közelebb áll hozzájuk, vagy a mindennapi életükben sokkal gyakrabban találkoznak ennek a hiányaival, viszont mondjuk látnak hirtelen ott egy egyébként 2-3 lépéssel azt gondolom a következő fázisban megvalósítani szükséges digitális beruházást.
De ez nem feltétlenül az önkormányzatnak a hibája, hanem egyszerűen a pályázatok kiírása.
Nagyon sok esetben ez nem az önkormányzatokon múlik, sőt, kimerem jelenteni, hogy az esetek 99%-ában, a nyitottságot leszámítva, nem az önkormányzatokon múlik.
Rossz a struktúra, rossz a rendszer, amiben ezek a pályázatok elérhetőek, amiben a források lehívhatóak, stb.
Ugye alapvetően ez egy Európai Uniós keretrendszer, amiben gondolkozunk, legyen szó közvetett vagy közvetlen forrásokról. Nyilván a hazai források, ugye nyilván a közvetett forrásokon keresztül állnak egyrészt rendelkezésre, de ugye ennek a gyökere is gyakorlatilag az EU-ba vezethető vissza, vagy ami tisztán hazai forrás, az viszont azért alapvetően marginálisabb. És az Európai Unióban viszont alapvetően 27 különböző tagállam, 27 különböző fejlesztési igényeiről és 27 különböző fejlettségi szintjéről beszélünk. Tehát azt gondolom, hogy azért a rutinosabb pályázók, vagy azok a települések, azokból az országokból érkező települések és egyéb konzorciumok, akik azért nagyobb arányban nyernek el ilyen jellegű pályázatokat, nyilván ott már egy olyan előrehaladott fázisban vannak, ahol valóban az így történt kiírások egyébként egy organikus fejlődésbe illenek bele. Viszont Magyarország esetében is azt gondolom, hogy ez elmondható Kelet-Közép-Európában regionális szinten is. Gyakorlatilag egy picit egy ilyen kimaradt ütemben vagyunk, tehát hogy nagyon örülünk, és nyilván szükség van ezekre a forrásokra, és én azt gondolom, hogy minél több önkormányzatot fontos arra ösztönözni, hogy pályázzanak ezekre a lehetőségekre, de fontos látni azt, hogy hol van gyakorlatilag ez a szakadék, vagy ez az űr, amit azt gondolom, hogy több szempontból fontos betölteni. És az egyik pontosan ez, hogy gyakorlatilag kell, hogy legyen arra valamilyen megoldás, és hogyha ez egészen biztosan nem települési szinten, és én még azt is kimerem jelenteni, hogy nem is nemzeti szinten kell, hogy megoldást találjon, viszont egy nemzeti szintű lobby, mondjuk egy uniós irányba sokkal fontosabb lenne, hogy realizálódjon annak az igénye, hogy valóban olyan pályázatok legyenek elérhetőek az önkormányzatok számára, ami a saját fejlesztési szintjükön, a saját fejlődési ütemüknek megfelelően hívható le. És egy másik ilyen példa, amivel azért nyilván mondjuk a pályázatokban sikeresebb országok talán kevésbé küzdenek, az a fajta segítségnyújtási hiány, amit a hazai önkormányzatok pályázási folyamataiban nagyon gyakran tapasztalhatunk. Mielőtt még bárki félreérteni, nem arról lenne szó, hogy az egyes önkormányzatokban a pályázatokért felelős kollégák ne tennének meg erőjükön felül mindent, hogy sikeres legyen egy-egy ilyen pályázat, hanem egész egyszerűen, és itt nyilván főként mondjuk a közvetlen források, de azért a közvetett források esetében is jellemzően előfordul az, hogy gyakorlatilag rutintalanság és rutin hiány az, ami leggyakrabban mondjuk a sikertelen pályázatokat eredményezi. Nem feltétlen arról van szó, hogy ne lenne létjogosultsága az adott pályázati célkitűzésnek az adott településen, nem feltétlen arról van szó, hogy szakmailag nem megalapozott az anyag, bár természetesen itt ugye azt is kiemelném, hogy fontos lenne annak a felismerése önkormányzati szinten, hogy ezekbe a folyamatokba valódi szakmai segítséget és szakértői hátteret bevonjanak. Visszautalva itt az előbbi gondolatodra, nyilván ehhez megint forrás kell, és megint visszajutunk gyakorlatilag ugyanabba a körforgásba, hanem gyakorlatilag arról is beszélünk, hogy akkor, amikor új jellegű pályázatok jelennek meg, ami mondjuk igyekszik kitölteni ezt az űrt, amiről az előbb beszéltünk, hogy legyenek olyan pályázati lehetőségek, amik valóban hasznosulhatnak. Itt viszont ugye azt tapasztaljuk, hogy olyan új pályázatokról beszélünk, amivel még nem találkoztak mondjuk az adott pályázatíró kollégák. Tehát gyakorlatilag, itt összefoglalva az elhangzottakat, arra lenne szükség a települési zöld pénzügyek tekintetében, hogy az önkormányzatnál, vagy az önkormányzat közelében tevékenykedők sokkal nagyobb segítséget kapjanak, akár szakmai, akár gyakorlati oldalon ezeknek az anyagoknak az elkészítésében, vagy, lépek még egy lépést vissza, egyáltalán az ezekről való tudomásszerzés tekintetében. Hiszen azt láthatjuk, hogy nagyon sokszor a hagyományosnak mondható top, top plusz, vekop, és mindenféle szép rövidítéssel már a köznyelvben Magyarországon is beivódott pályázatokat ismerik, és még azt is kell, hogy mondjam, hogy van rá kidolgozott gyakorlatuk. Ez hol sikeresebb, hol kevésbé sikeresebb. De alapvetően bármi, ami új, bármi, amit még nem ismernek, azt nem is nagyon van lehetőségük megismerni egyébként, mert nyilván nem tudnak arra annyi időt és energiát fektetni, hogy saját erőforrásból kutakodjanak a lehetőségek iránt. Tehát itt mindenképpen hangsúlyt helyezzünk a fenntartható városokkal arra, hogy ezeket a lehetőségeket eljuttassuk és eljuttattassuk az önkormányzatok számára. A másik pedig az, hogy gyakorlatilag sokkal nagyobb felkészítésre lenne szüksége ezeknek a szereplőknek ahhoz, hogy ezeket sikeresen tudják egyébként utána mondjuk egy pályázat keretében alkalmazni, használni.
Mennyire proaktívak egyébként abban, hogy segítséget kérjenek tőletek, amikor mondjuk így járod az országot és találkozol ilyenfajta tudáshiánnyal? Mennyire ismerik ezt fel és mennek segítséget kérni?
Nekünk, mint fenntartató városok is nagyon sokat kellett tanulnunk az elmúlt 2-3 évben, mióta ezt a tevékenységet végezzük. Ahhoz, hogy segíteni tudjunk, nagyon fontos megismerni azt, akinek szeretnénk segíteni, és ilyen tekintetben nekünk hatalmas tapasztalat volt az, hogy végig tudtuk járni az összes vármegyét, nagyon-nagyon sok települést, és gyakorlatilag, ahogy ez elhangzott korábban, megyejogú városoktól, nagyvárosokon, középvárosokon keresztül egészen a zsáktelepülésekig, kis településekig, községekig eljutottunk, és annak a felismerése azt gondolom, hogy kulcsfontosságú, hogy ezeknek a településeknek különböző igényeik vannak. Különböző jellegű forrásokra van szükségük, különböző prioritásaik vannak. Egyik sem fontosabb vagy kevésbé fontosabb a másiknál. Egész egyszerűen az adott település méretéből, földrajzi adottságából, kihívásaiból, lehetőségeiből adódóan más-más segítségre szorulnak. És kérdésedre válaszolva, hogy mennyire nyitottak, egyenes arányú volt talán annak a változásra, hogy mi milyen módon álltunk hozzá a segítségadáshoz, és ők mennyire voltak nyitottak ennek a segítségnek az elfogadására, mert én azt gondolom, hogy amit nagyon nagyra értékelnek a városvezetők az az, hogyha nem érzik azt, hogy kívülről próbálnak erőszakosan rájuk testelni egy-egy pályázatot vagy lehetőséget, hanem azt értékelik talán jobban, hogyha az ő települési kihívásaikat minél inkább figyelembe véve, minél inkább gyakorlatilag célorientált és gyakorlatilag konkrét megoldási javaslatokkal tudunk nekik segíteni. Ugye a fenntartató városok ezt tűzte ki most itt a több mint zöld programsorozat zárása után is az önkormányzatok irányába. Gyakorlatilag olyan differenciált, pozitív értelemben differenciált segítségnyújtást szeretnénk a továbbiakban biztosítani nekik, ami valóban nem csak egy feldolgozhatatlan és hosszadalmas gyakorlatilag adathalmaz és lehetőséghalmaz, hanem első körben megismerjük azt, hogy nekik milyen kihívásaik vannak, milyen lehetőségeik vannak, másodszorban ennek megfelelően megtaláljuk nekik azokat a lehetőségeket, amivel egyébként javasoljuk, hogy éljenek, és harmadrészt, és azt gondolom talán ez a legfontosabb, megpróbálunk megfelelő szakmai és megfelelő egyébként gyakorlati segítséget adni nekik ahhoz, hogy ezt sikerrel végig is tudják vinni.
Hamarosan folytatjuk a holnap tegnapját. Dr. Bartoszek Lilla a vendégünk, és a műsor második felében összefoglaljuk az elmúlt 8 hónap tapasztalatait és a több mint zöld javaslatcsomag eredményeit.